Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ördög történelemben kifejtett tevékenységének tudatosítása nem szabad, hogy elriasszon bennünket. Krisztus legyőzte a sátánt, és nekünk adta a szent lelket, hogy az ő győzelme a miénk legyen, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Isten igényének vasárnapja alkalmából, amely idén január 26-án lesz, a Szent Atya a Szent Péter Bazilikában ünnepi szentmise keretében a világ több országából származó 40 férfit és nőt avat fel lektori és katekétai szolgálatra. A szertartás végén átadják a jelenlévőknek Lukács evangéliumának egy-egy kötetét, ezzel erősítve a felhívást arra, hogy kézzelfogható módon terjesszék Isten igéjét. Isten igéjének ünnepén a téma szabadra hagyatkozom. Ferenc pápa az Isten igéjének szentelt vasárnapot 2019-ben vezette be, hogy emlékeztessen a szentírás jelentőségére. Fontos, hogy a keresztények megújítsák elkötelezettségüket a Biblia olvasására és az arról való elmélkedésre. Ez ugyanis alapvető eszköz a hitbeli és lelki életben való fejlődéshez, táplálja a reményt a világ minden táján élő hívőkben. A megújult diplomás pályakövetési rendszer segít a pályaválasztásban, ezért érdemes áttekinteniük a továbbtanulásra jelentkezőknek, mondta Varga Bajusz Veronika, a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára Budapesten sajtótájékoztatóján. Az államtitkár elmondta, a képzések célja, hogy olyan tudást adjanak, amely jó karrier lehetőségeket biztosít a továbbtanulóknak. A diplomántúl.hu oldalon megismerhető kutatási eredmények pedig segítik a pályaválasztást. A kutatások eredménye szerint a felsőfokú végzettség gyakorlatilag azonnali elhelyezkedést és másfélszeres bérelőnyt biztosít. A diplomások átlagosan 1,4 hónap után helyezkednek el, és 57%-kal magasabb a fizetésük az országos átlagnál, mondta az államtitkár. 20 nap alatt már 2000-nél több kérelem érkezett a bankokhoz a munkáshitel ügyében, így elmondható, hogy a kezdeményezés iránt jelentős az érdeklődés, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán. Varga Bajusz Veronika hozzátette, közel 300 hitelt már folyósítottak. Az érintettek átlagosan 3,7-3,8 millió forint összeget igényelnek, és jellemzően vállalkozás indítására, eszközbeszerzésre, marketing célokra, esetenként gépjármű vásárlására fordítják a pénzt. A Miskolc City Airport megkapta a létesítési engedélyt az új, polgári célú, speciális repülőtér kialakítására Miskolcon, jelentette be Csöbör Katalin sajtótájékoztatóján a Vármegye székhelyen. A fideszes országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, a repülőtér a régi repülőtér, melyet jelenleg a Bosch használ. A létesítmény túlélte a háborút, a kommunizmust és a rendszerváltást is. Azonban az együttműködés és a bérleti szerződés lejárt 2019-ben, tette hozzá. Csöbör Katalint, Drótos László, a Miskolc City Airport képviselője kereste meg korábban, hogy találtak egy olyan területet, ahol a lakosság megzavarása nélkül tudnának repülni, és a sportcélú pilóták is megtalálják saját helyüket, mondta a politikus. Kiemelte, a reptér átadásakor azt közösséggel, élettel kell majd megtölteni, erre már számos terv létezik. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, de a Dunántúlon átmenetileg lehetnek kevésbé felhős periódusok is. Több helyen a legkisebb eséllyel északnyugaton várható csapadék, zömében eső, zápor. Az északkeleti harmadban azonban kezdetben még havazás, únos eső is előfordulhat, amit fokozatosan eső vált majd fel. Az északkeleti tájak kivételével a déli, délkeleti, majd délután az északira, északnyugatira forduló szél megélénkül, főként a Nyugat-Dunántúlon időnként meg is erősödhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön, hazánk északkeleti-keleti részein 0 és plusz 5, míg másút döntően 6 és 12 fok között valószínű. A délnyugati naposabb, szelesebb részeken ennél pár fokkal enyhébb idő sem kizárt. Híreket hallottak.
Reklám.
A Képmás magazin január-februári összevont számában találkozhatnak Nagy Katica színésznővel, Nedecki Júlia hegymászóval és Dallas Jenkinssel, a The Chosen írórendezőjével. A 148 oldalas labból megtudhatjuk, érdemes-e tanulni 50-en túl, és barangolhatunk Wales tájain vagy a Szent Anna tónál. Olvashatunk a kastélyról, amelyet több mint 100 éve az irgalom működtet, és egy másikról, ahová visszatérhetett tulajdonosának unokája Tisza Ilona. Keresse a januári-februári képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinken. Címünk Mátra Derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Jó reggelt és jó rádiózást kívánok minden kedves hallgatónknak ma 2025. január 23-án csütörtökön. A zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatársak pedig Fehér József és Kvaszinger Jenő, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Most műsorismertetésünket hallják, melyet majd egy ismétlés követ, méghozzá szombatról a reggeli beszélgetés ismétlése. E műsorunkban pedig Gyönki Viktória történészt ismerhetik meg, akinek fő érdeklődési területe a skandináv országok.
Az izlandi társalgási szinten az nekem abban az időszakban nagyon-nagyon jól ment, de előadni azért nem biztos, hogy mertem volna izlandiul. Mind a mellett, hogy az izlandiak rettentő kedvesek, és nagyon bíztatják az embert, hogy merjen izlandiul beszélni, agyon dicsérik, ami általában azokat, akik már évek óta ott élnek, és tényleg nagyon jól beszélnek izlandiul, roppant módon idegesíti, de én azért szerettem, hogyha megdicsértek ezért, úgyhogy valóban egy komoly tanulmány azért megtanulni az izlandit.
9 órakor híreket mondunk, utána segíthetünk. Mai műsorunkból kiderül, hogy január 23-a a depresszió világnapja. A témáról Molnár Erzsébettel, a Miskolci Lelki Elsősegély Telefonszolgálat szakmai vezetőjével beszélget Molnár András. Szó lesz a tünetekről, családi, baráti és szakmai segítségnyújtásról, gyógyszeres kezelésről és ennek veszélyeiről, illetve a leginkább érintett korosztályról is. Most ajánlunk következik.
Élettani kríziseket él meg az illető, hogy kirepülnek a gyerekek a családi fészekből, önállósodnak, elköltöznek, családot alapítanak, és ott marad esetleg jó esetben a két szülő, és egy új életformát kellene kiépíteni kettőjük között, ami a 10-20-25 év alatt inkább a gyermeknevelés és a egzisztenciára koncentrálódott, és most egymásra kell odafigyelni, és ez nem megy zökkenőmentesen.
9 órától külön műsort szórnak Kisújszállási és Törökszent Miklósi adóink. Napról napra című műsorunk első felében a pástétomokról, valamint a magok csíráztatásáról hallanak. Utána pedig Valkó Viktor, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója lesz a vendégünk. Következzen most rövid ajánlónk.
Én mindig azt mondom, hogy ha egy-egy osztályon belül a tanítónéni ki tud alakítani egy olyan szeretetteljes környezetet, mint ami jobb esetben egy családban fogadja a gyermeket, akkor ha egy-egy közösség úgy működik, hogy nagyon jó osztályközösség, tényleg barátok a gyerekek, és a kollega is, a tanítónéni is, akkor én úgy gondolom, hogy ebben jó úton járunk, mert ezt csináljuk itt a Szent Imrében.
Tokai adónk is külön műsorszor, szintén 9 órától. A hírek után szószóló, és ebben az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem elmúlt éve a fő téma, és az adás végén a Széphalmi Magyar Nyelv Múzeumának évértékelőjét is meghallgathatják. Rövid ajánlónkban dr. Pajtókné, dr. Tari Ilona rektor szólal meg.
Nem sok egyetem büszkélkedhet 250 éves múlttal, mi ezt a gondviselő Isten kegyelmeként éljük meg, hogy most megünnepelhettük ezt a jubileumot. Egészen pontosan 1774. november 4-én nyitotta meg a kapuit az egyetemi ház, amit ma líceumnak nevezünk.
10 órától ma is összekapcsoljuk mind a 9 adónk műsorát. A hírek után kerengő. Dr. Szász István Tas, általános és pszichiáter szakorvos, címzetes főorvos, egészségpolitikus, szakíró, író, költő, kultúraszervező, aki nem mellesleg a Magyar Érdemrend Lovak Keresztje polgári tagozat, a Haza embere és a Márton Áron emlékérem elismerések tulajdonosa. A Bethlen Gábor Alapítvány díjátadó ünnepségén november 9-én pedig a Teleki Pál érdemérmet is átvehette. Most őt halljuk.
Mert annak idején, amikor én megszülettem 1938. júliusába, akkor reformátusként megkeresztelt a református püspök helyettes, és délután feljött az akkor frissen kinevezett, és még fel nem szentelt Márton Áron püspök, ő is megáldott azzal, hogy légy jó magyar ember, és utána az életem során egész csodálatos módon néhány évenként mindig, mintha üzenne, megjelent, egészen hihetetlen hatást gyakorolt ez rám, és nagyon erősítette a hitemet, ahogy mondják, ütés állóvá tett.
10 óra 45-kor jelentkezünk majd a lélek szavával, és ebben Magsó Péter atya az utolsó ítéletről elmélkedik majd.
Volt egy testvérpár, az egyik közülük hívő volt, a másik hitetlen. És a hitetlen úgy döntött, hogy öngyilkos lesz, és a hídról a folyóba ugrott. A hívő testvére egész életében imádkozott azért, hogy az Isten bocsásson meg az ő testvérének, mentse meg az örök haláltól, és ennek a hívő testvérnek álmában megjelent az Úr angyala, és azt mondta, hogy ne félj, mert a testvéred nem kárhozott el, mert ami a hídról a folyóba ugrott és folyóba érkezett, addig bocsánatot kért Istentől.
11 órakor ismét híreket mondunk, utána megismételjük a mustármagot, méghozzá Kedről. Ennek témája a tehetséggondozás, felzárkóztatás, hátránykompenzáció és esélyteremtés lesz. 12:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, majd a napversét és a nap imáját is. Délben a harangszó alatt elmondjuk az Úrangyalát. 12:05-től pedig egyházi híreket hallanak Sinkovics Andreától. 12:15-től Szólj Uram, a mai napi evangélium 4 nyelven hangzik el. A szentek szent életű emberekben pedig a mai napon Szent Vincéről hallanak. Elmondjuk még az imát szokás szerint Csepelényi György boldogavatásáért is, és ezt az órát névnap és kalendárium című kis műsorainkkal zárjuk. A 13 órai híreket pedig hallgassuk együtt, zenei összeállításunk követi. Kedves hallgatóink, műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd. Tartsanak velünk akkor, és maradjanak velünk addig is. Műsorainkhoz jó vételt és tartalmas időtöltést kívánok!
Már tudom, néhány perc mit ér, adj erőt, még éreznem kell, hogy az élet szél.
Ha egyszerre csoda véget ér,
adj mosolyt, még
utam végül az égig ér. Nem kell már az örök lét és semmiség. Az élet véges, tudom, s épp ezért szép. Még pár pillanat és az idő elszalad. Éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad.
Ha elsodor a változás
és dalom hallodni, kérlek néha gondolj rám. Pár hangba rejtem önmagam,
mit az idő elmos majd, s utána csak a csend marad.
Ennyit érek, láthatod, én ez vagyok. Minden hangom s álmaim rád hagyom. Még pár pillanat és az idő elszalad. Éljünk talán úgy, mi szép volt megmarad. Pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét. Az élet véges, de éppen ettől szép. Megmarad, pár perc, tudom mit ér, már nem kell az örök lét. Az élet véges, de éppen ettől szép.
Reggeli beszélgetés.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Gyönki Viktória Károli Gáspár Református Egyetemen szerzett történész diplomát, majd elvégezte a Viking and Medieval Nordic Studies MA programot Izlandon és Norvégiában. Jelenleg az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelemtudományi doktori iskolájának doktorjelöltje, és nem mellesleg a budafoki Magdolna udvar művészeti galéria és helytörténeti gyűjtemény muzeológusa. Ott találkoztam vele még egy villamos történeti kiállítás kapcsán, de hamarosan sort kerítettünk kedvenc érdeklődési körére is. Gondolom, én is úgy kezdte, mint minden rendes kisgyerek, hogy babázott és ilyesmikkel játszott, mégis hogyan fordult a skandinavisztika felé?
Legóztam igazából, de nem biztos, hogy ez releváns a későbbi életem szempontjából. A skandinavisztika felé úgy fordultam, vagy általában a skandináv történelem felé, hogy amikor elkezdtem a történelem szakot, akkor nagyjából másodéves lehettem, amikor először a kezembe került egy izlandi szága, és nagyon érdekesnek találtam. Egyszerre tűnt irodalmi és történelmi forrásnak, de igazándiból semmit nem tudtam róla, csak elolvastam, és akkor kezdődött ez az egész érdeklődés, hogy na, amit elolvastam, azban mennyi az igazságtartalom, mennyire tekinthető ez történelmi forrásnak, vagy sem, és gyakorlatilag annyira megtetszett ez az egész téma, hogy ebből írtam a szakdolgozatomat a Károly Gáspár Református Egyetemen, és aztán ebből kezdtem el a doktori disszertációmat is, már közel egy évtizede az ELTE-n.
Akkor viszonylag későn jött az érdeklődés?
Mondhatjuk ezt igazából, mert szerintem gyerekkoromban nem nagyon tudtam úgy, ha lehet így fogalmazni, csak a vikingekről, vagy nem érdekelt annyira. Szerintem minden gyerek először, aki humán beállítottságú talán, régész szeretne lenni. Ha úgy nő föl, mint én, Óbudán, akkor látja a római kori romokat, akkor nyilván a római történelem érdekel. érdekli először, magamból indulok ki, tehát nyilvánvalóan ezzel akartam először foglalkozni, de aztán, amikor az egyetemet elkezdtem, akkor, ahogy mondtam, másfelé fordult az érdeklődésem.
És hogyan kezd az ember bele ebbe a tudományágba?
Nagyon nehezen, mert nyilván van Magyarországon skandinavisztika szak, el lehet oda menni, különböző skandináv nyelveket tanulni, elsősorban modern nyelveket, ami jó alap lehet ahhoz, hogy az ember egy kicsit az időben visszalépve akár középkori történelemmel foglalkozzon, ismerek is ilyen kollégákat, de azt hiszem, hogy ha ilyenre adja a fejét az ember, akkor nem árt, hogyha egy kicsit külföldön is edzi a tudását, és nekem is ez volt az utam. Elkezdtem a doktori iskolát, ugye akkor én már tanultam modern norvég nyelvet, és az új-izlandinak is nekiálltam, de volt magam iránt annyi önkritika, hogy hát ez önállóan lehet, hogy nem fog olyan eredményt hozni, mint ami elvárható egy olyan embertől, aki ezen a tudományterületen számottevő eredményeket szeretne elérni. Úgyhogy fogtam magam, 2013-ban jutottam el először Izlandra egy ösztöndíjjal, és annyira megtetszett a dolog, hogy azon munkálkodtam a következő évben, hogy visszajussak. És ez meg is történt, megint kaptam egy ösztöndíjat.
Van egyetem Izlandon?
Igen, van természetesen egyetem Izlandon, az Izlandi Egyetem. Ott lehet gyakorlatilag mindenféle tudományokat tanulni. Természetesen más városokban is vannak egyetemek, tehát magában Reykjavikban is van másik egyetem. Rengeteg külföldi diák fordul meg egyébként Izlandon, nem csak a történelem miatt egyébként, hanem például a geológia az, ami nagyon erős. Hát nyilván ugye Izland ez gyakorlatilag egy nagyon érdekes, ugye tektonikai lemezeken húzódik ez az egész sziget. Gyakoriak a vulkánkitörések, ezt nyilván mindenki tudja most a hírekből. Úgyhogy például ilyen geológus ismerőseim is voltak, amikor kint voltam, de mindenféle tudományágban megforduló diákokkal találkozhattam, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy Amerikától Ausztráliáig mindenféle nemzetiségű ember megfordul Izlandon, úgyhogy az Izlandi Egyetem az egy igazi olvasztó tégely rengeteg nemzetközi diákkal, az izlandiakon kívül persze.
És mi a közvetítő nyelv? Mert gondolom az izlandit azt azért kevesen beszélik.
Valóban az izlandi nyelv maga az egy nagyon szép, de elég nehéz nyelv. Persze nem lehetetlen megtanulni, én is megtanultam amennyire lehet, és hát számosan vannak még Magyarországon is, akik beszélik az izlandit, fordítanak izlandi nyelvből irodalmat, szóval nem lehetetlen megtanulni az izlandit. Hát a haszna nyilván valamilyen szempontból kétséges, hiszen izlandiul nyilván elsősorban Izlandon beszélnek, persze ugye a globalizált világban összefuthat az ember izlandiakkal más országban is, és akkor ez egy mulatságos dolog, hogyha véletlenül meghallja a nyelvet, odalép, és akkor tud velük egy pár mondatot váltani. Izland maga nagyon kicsi, ugye az ország területe az egy olyan nagyjából 100 000 négyzetkilométer, de csak a tengerparti rész lakott, tehát a parti részeken húzódnak a városok. Ugye a középső terület, ahol akár a tűzhányok is találhatók, ez a felföldi rész, ez lakatlan, tehát ez a mai napig is megmaradt. Így pontos adatot nem tudok most, szerintem még mindig olyan 350 000 fő környékén van a lakosság. Rengeteg a bevándorló, a külföldi, Európából is, meg a minden más tájról. A legtöbben egyébként lengyelek laknak, ugye különböző feldolgozóipari munkákban vesznek ők részt, vagy a turizmus, ami ugye nagyon erős Izlandon, abban dolgoznak nagyon sokan külföldiek. De nem kell zavarba jönni annak, aki esetleg Izlandra akar menni, hogy most hogyan fogja magát megértetni, meg kell tanulni egy marginális nyelvet. Erről szó sincs, az izlandiak kiválóan beszélnek angolul, az idősebbek is, tehát nagyon-nagyon kevés olyan alkalom volt nekem is, hogyha esetleg úgy alakult, hogy angolul szólítottam meg valakit, hogy ne tudott volna válaszolni. Tehát a fiatalok azok alapvetően biztosan tudnak angolul, az idősebbek is valószínűleg fognak tudni, mind a mellett, hogy az erős dán kötődés miatt az idősebb korosztály elsősorban dánul tanult annak idején, mint idegen nyelv. Ugye ez azért van, mert 1944-ig Izland Dániához tartozott, úgyhogy ezért van egy ilyen erős kötődése ez a kontinentális országhoz.
Talán akkor kóstolhattunk bele az izlandi nyelv szépségeibe, amikor nem hogy megjegyezni, de kiejteni sem tudtuk annak a tűzhányónak a nevét, amelyik rettegésben tartotta Európát egy ideig.
Igen, az az Eyjafjallajökull. Valóban nem egy egyszerűen megjegyezhető, pláne kimondható név, de azért meg lehet vele virkózni.
Értelmes szó?
Természetesen. Ugye általában előfordul, hogy különböző helyneveket úgy képeznek, hogy valamilyen más helyekből, ami körülötte található, azokból képeznek valamiféle nevet. Ugye az Ej, a Fiatl és a Jökütl, ez a három szó, amiből áll ez az összetett szó, ez mind értelmes, tehát a Jökütl az a gletszer, a Fiatl az a hegy, és az Ej az pedig a félsziget. Úgyhogy ezekből áll össze ez az összetett szó.
Izland az egyébként Skandinávia?
Természetesen skandináv országnak nevezzük, és hát skandináv nyelvet beszélnek, tehát hogy abszolút azért, mert hát földrajzilag elkülönül ugye a kontinentális skandináv országoktól, attól még a skandináv országok közé sorolandó.
Nem csak tanult, hanem dolgozott is. Gondolom, fönn kellett tartania magát, ami egyszerű egy ilyen országban, ahol szinte semmi sincs.
Igazság szerint ez egy elég érdekes történet volt. Én norvég alapösztöndíjat kaptam, ami különböző okokból egy kicsit megváratta magát. Ezt talán a hallgatók sejtik, hogy mi volt ennek az oka. De lényeg az, hogy ott voltam már Izlandon, és kellett hoznom egy döntést, hogy hazajöjjek, vagy pedig munkát keresve, hát gyakorlatilag kibekeljem azt az időszakot, amíg fizikálisan megérkezik a bankszámlára ez a csinos összeg. És akkor már több ismerősöm lakott kint Izlandon, és mondták, hogy hát kezdjek el járkálni szállodákba, boltokba, mondjam, hogy munkát keresek, esetleg vigyek magammal egy kis önéletrajzot, és talán szerencsével járok. És ez így is lett, az ilyen népmesei fordulat talán az életemben. A harmadik próbálkozásra egy szupermarketbe mentem be, és ott kaptam munkát hétvégente, ami nekem nagyon jó volt, mert hétközben ugye egyetemre jártam be, egy kutatóintézetben voltam. Először azt gondoltam, hogy ez lehet, hogy kellemetlennek fog tűnni, hogyha egyébként kutatók között ülök mondjuk hétközben, és hétvégén meg ott vagyok egy boltban, de az izlandiak abszolút nem így fogják föl. Nagyon örülnek annak, hogyha valaki mindent megtesz annak érdekében, hogy itt lehessen, tanulhasson, dolgozik.
Vízum nélkül?
Ugye Schengeni övezet része, ha jól tudom, Izland, nem Európai Unió, ez tény, de megvannak azok a lehetőségek, ha az embernek van állandó munkahelye és pénzt keres, hogy Izlandon tartózkodhasson. Ez egy európainak egyszerű, Európai Unió tagnak, egy amerikainak sokkal nagyobb kihívás, vagy olyan európainak, aki nem Európai Uniós tagállamban él. Az azért eléggé bonyolult és rengeteg papírmunkával jár, úgyhogy ezt mindig meghallgathattam az amerikai osztálytársaimtól, amikor egyetemi kurzusokra jártam, hogy azért nem olyan egyszerű ám Izlandra jönni és tanulni, de nekem ezzel szerencsém van, ugye, mint Európai Uniós ország állampolgárának, hogy könnyű volt úgymond megtelepedni erre az időszakra, amit ott töltöttem egyébként 2 év. És aztán pedig volt lehetőség innen tovább lépni, és egy múzeumban dolgozhattam. Most is muzeológusként dolgozok, úgyhogy ez volt az első olyan alkalom, amikor belekóstoltam ebbe a múzeumi létbe, és akkor még nem is gondoltam, hogy ma muzeológus leszek. Egyébként szerintem az egyik legérdekesebb reykjavíki múzeumban volt szerencsém dolgozni.
Kapásból nem tudnék egyet sem mondani.
Igen, hát van nyilván Nemzeti Múzeum Reykjavíkban, de nem ez volt. Az is egyébként egy nagyon érdekes és szép kiállítás, de ahol én dolgoztam, azt úgy hívják, hát az angol nevét mondom, ez a Settlement Exhibition, tehát a honfoglalás kiállítás. Ez egy hotel alatt található tulajdonképpen, egy lépcsőn kell lemenni. Amikor ez a hotel épült, akkor ugye, amikor az alapozási munkákat végezték, ez Reykjavík belvárosában van, találtak egy ilyen viking korból származó hosszú házat. Ezt elkezdték mindenféle modern módszerrel vizsgálni, és ott találtak egy olyan fan részletet, amit 870 plusz-minusz 2-re tudtak datálni különböző tudományos módszerekkel, és ez azért izgalmas, mert az írott középkori források szerint 870 körül érkeztek meg az első norvég telepesek Izlandra, úgyhogy úgy tűnik, hogy itt az írott forrást, egy régészeti forrás tudja megerősíteni, úgyhogy ez egy nagyon fontos felfedezés volt, és hát mint ilyet nyilván meg is tartották. Úgyhogy ez alatt a hotel alatt egy nagyszerű kiállítás tekinthető meg, nagyon modern, és ott volt nekem szerencsém egy időszaki középkori kéziratokat bemutató kiállításban tárlatvezetőként dolgozni.
Akkor már ment a nyelv, az izlandi.
Hát egy kicsit csaltam, mert arra fogadtak fel engem, hogy a külföldi turistáknak kellett angol nyelven, de azért nyilván az az angol tudás is kell ahhoz, hogy az ember bátran oda merjen állni, és megtartson egy ilyen előadást. Az az igazság, hogy az izlandi társalgási szinten az nekem abban az időszakban nagyon-nagyon jól ment, de előadni azért nem biztos, hogy mertem volna izlandiul. Mind a mellett, hogy az izlandiak rettentő kedvesek, és nagyon bíztatják az embert, hogy merjen izlandiul beszélni, agyon dicsérik, ami általában azokat, akik már évek óta ott élnek, és tényleg nagyon jól beszélnek izlandiul, roppant módon idegesíti, de én azért szerettem, hogyha megdicsértek ezért, úgyhogy valóban egy komoly tanulmány azért megtanulni az izlandit.
Nyilván a két ország, mármint Magyarország és Izland között nincsenek történelmi kapcsolatok, vagy vannak?
Vannak, igen, és hát ezt is volt szerencsém kutatni. Egy roppant érdekes dolog, ugye említettem, hogy Izland ugye Dániától vált független 1944-ben, tehát a második világháború ideje alatt, és amikor eljött 1956, és kitört Magyarországon a forradalom, akkor Izland nagyon nagy érdeklődésen fordult ez iránt, az esemény iránt. Talán azért, mert még nekik is friss volt az az élmény, hogy milyen az, hogyha egy másik ország alá tartoznak. Nyilván ez nem olyan típusú alávetettség volt, mint a Szovjetunió Magyarország esetében, de azért az, hogy elnyerték a függetlenségüket, az nekik nagyon-nagyon-nagyon fontos volt. És azt látni, hogy egy hozzájuk hasonló kis ország most fegyveresen föl kell egy nagyon nagy ország ellen, ez meghatározóan hatott Izlandra. Gyakorlatilag ugye 1956. október 24-től nézegettem én napilapokat, izlandi napilapokat, és mindig az első oldalon számoltak be arról, hogy mi történik Magyarországon, miket csinálnak a felkelők, mi a nemzetközi helyzet, és nagyjából egy évig ezek a történetek, ami köthetők voltak Magyarországon, címlapon is maradtak. Ugye például Petőfi verseket közöltek izlandi fordításban, hogy egy kicsit kulturálisan és magukhoz közel hozzák a magyarokat. És ami ennél is fontosabb az, hogy Izland először 56-os magyarokat fogadott be, mint politikai menekültek. Ezzel is egy érdekes módon találkoztam, először csak hallottam erről, és amikor én kint éltem Izlandon, akkor magyarra tanítottam egy izlandi Andi idősebb urat, és egyszer azt találtam neki mondani, hogy de szeretnék egy olyan izlandival beszélni, akinek ilyen magyar 56-os a felmenője, és hát ez egy kicsi ország, mindenki ismer mindenkit, úgyhogy egy hét alatt elő is kerített nekem egy olyan hölgyet, akinek az édesapja magyar, és az egyik első volt, aki bátran föliratkozott arra a listára, amivel hát ő gyakorlatilag vállalta azt, hogy Izlandra költözik. És az Izlandi Vörös Kereszt az szervezte meg ezeknek a magyaroknak a lehetőséget, hogy Izlandra költözhessenek. 56 magyarról volt szó egyébként, akik Izlandra mentek, hogy 1957-re sikerült mindent megszervezni, és költözhettek Izlandra. És nagyjából a felük az ténylegesen Izlandon is maradt, és hát azért jó néhányan közülük még élnek is. Készült erről dokumentumfilm, és én is írhattam most nemrégiben egy tanulmánykötetbe, ami 56-os magyarokkal foglalkozik, akik szerte a világban menedékjogot nyerhettek, és volt szerencsém nekem írni az izlandi fejezetet.
Izland után mi volt a következő kinézett skandináv ország?
Nos, hát ez egy kicsit alakítva is volt, mert ugye én elkezdtem kint egy középkoros programot, ami irodalommal, történetemmel, nyelvészettel, filológiával foglalkozott. Ez egy 2 éves program, és ez egy ilyen joint degree, tehát hogy egy ilyen társulás, hogy 2 egyetemen lehet végül is megszerezni ezt a diplomát, és választhattunk, hogy vagy Dániába, Kopenhágába, illetve Aarhusba, vagy pedig Oszlóba megyünk tovább, és én, mivel ugye említettem, tanultam modern norvég nyelvet, és az ottani tárgykínálat tetszett leginkább, ezért Oszlóba mentem, norvég fővárosba, és ott éltem még további 1 évet az izlandi 2 év után.
Nem úgy mondják, hogy Oszló?
Oslo, egészen pontosan, de hát magyarul beszélünk, akkor én azért el szoktam térni, és a magyar kiejtést használom, talán nem helyes, talán igen, de talán erre áll rá az én nyelvem is.
Milyen volt Norvégia? Gondolom voltak várakozások, vagy összehasonlítási alap Izlanddal?
Igen, hát jártam azelőtt Norvégiában, a fővárosban is, meg kisebb városban is. Ugye azért más, mert Reykjavik az főváros ugyan, de nagyon-nagyon sok helyre eljuthat az ember, akár gyalog, minden megvan benne, amit egy nagyvárosban elképzel az ember, kultúra, szórakozás, boltok, tehát hogy igazán nem hiányzik semmi, csak minden egy kicsit kisebb. Azért Oszló egy nagyobb város, az infrastruktúrája is teljesen más, tehát metróvonalai vannak, buszvonalai is, és azért teljesen más. Én nagyon szerettem oda is egyetemre járni, egy igazi egyetemváros része van tulajdonképpen. Nagyon szép helyen volt a kollégium a hegyek lábánál, úgyhogy onnan gyönyörű kirándulásokat tudtam tenni. Szerettem ott is lenni, de azért azt kell, hogy mondjam, nekem a szívem csücske az Izland volt, és lesz is.
És ezek csak ilyen megkezdett tanulmányok voltak, vagy valami befejezett tanulmányok, vagy éppen egymásra épült, akár az izlandi a norvéggal?
Úgy alakult ugye, hogy az első évemben modern és új izlandi nyelvet tanultam, aztán elkezdtem ezt a középkoros mesterképzést, és ez így volt még ugye plusz 2 év, tehát ott diplomát szereztem tulajdonképpen, ez lett a másoddiplomám, és ez nagyon jól segítette a doktori tanulmányaimat, amely hát eléggé elhúzódott az évek során, ugye különböző okokból, ugye hazajöttem, itt munkát kerestem, és találtam is, most Budafokon vagyok, egy helytörténeti gyűjteménynek a vezetője, ami teljesen más, tehát ez nem skandináv téma, teljesen más mentalitást igényel, mint egy akadémiai munka, de azt kell, hogy mondjam, hogy én ebben nagyon megtaláltam magam. Ugyanakkor viszont nem szeretném veszni hagyni azokat az éveket, amelyeket erre a skandináv témára fordítottam, úgyhogy azt remélem, hogy most a jövő év során be tudom fejezni a doktori tanulmányokat, és leadom a disszertációmat is, és hát az elmúlt években azért próbáltam is tudományos ismeretterjesztő cikkeket megjelentetni ebben a skandináv témában, úgyhogy azt gondolom, hogy az életem hátralévő része az ilyen 2 laki lesz, tehát hogy ugyanúgy megmarad ez a skandináv érdeklődés, igyekszem követni a szakirodalmat, a kollégákat, akikkel kint megismerkedtem, el szeretnék jutni nemzetközi konferenciákra, hogy hát elő tudjam adni az én kutatásaimat, de ha minden úgy alakul, ahogy szeretném, akkor valószínűleg ez a budafoki dolog sem egy kitérő lesz az életemben, hanem egy tartós dolog.
Finnország, Svédország, Dánia kimaradt?
Svédországban jártam egyszer, Dániában konferencián voltam kétszer, és Finnországban is voltam egyszer konferencián, akkor gyakorlatilag. Persze nyilván ez is vita tárgyát képezheti, hogy a finnek akkor most skandináv országnak sorolandók vagy nem, ugye ez egy nyelvészeti kérdés elsősorban, de hát most ne menjünk bele ebbe a vitába, de hát igen, azt gondolom, hogy most már volt szerencsém mindegyikben járni, mindegyiket megismertem kisebb, nagyobb módon, úgyhogy én csak ajánlani tudom, hogyha valaki utazni szeretne, és nem a tengerpart a kedvence, vagy végülis a tengerpartot is láthat ezekben az országokban, szóval miket is beszélek. Egy szó mint száz, menjenek Skandináviába, gyönyörű a természet, a városok, Bergenben is éltem egy ideig, szintén Norvégia, és annak ellenére rettenetesen esős, gyönyörű, úgyhogy azt is nagyon ajánlom, és hát nem győzöm elégszer mondani, Reykjavík az nekem a szívem csücske, és azt gondolom, ha aki egyszer elmegy Reykjavíkba, ne féljen a hidegtől, ne féljen az esőtől, úgyis megváltozik az időt perc múlva, ezt mondják az izlandiak is, menjenek el, és csodálják meg ezt a várost, és azokat a természeti kincseket, amiket ez az ország nyújthat.
Óbudai származás, ugye, és most itt van Budafokon, Buda-Buda, de talán mielőtt Budafokra került volna, jobban ismerte Reykjavíkot, mint a fővárosnak ezt a részét.
Hát be kell, hogy valljam őszintén, hogy Budafokon néhány alkalommal fordultam meg, mielőtt ide kerültem, és elkezdtem itt a munkámat, úgyhogy ez nekem egy abszolút nulla kilométeres történet volt. Igazándiból majdnem, hogy olyan kihívás volt, mint belevágni abba a ténybe, hogy én most költözöm, nem tudom hány ezer kilométerre Magyarországtól, és ott próbálok meg tanulni és megélni. Nyilván itt azért egyszerűbb szót érteni az emberekkel hirtelen, de az az igazság, hogy itt viszont azzal kellett szembesülni, hogy Budafok, illetve azok a többi községek, tehát Budatétény, Nagytétény és Baross Gábor telep, ezeknek megvan az önálló identitása, amely erősen él a helyiekben, ezt be kellett érteni, el kellett fogadni, és ez alapján elkezdeni a munkát, és az, hogy ehhez az identitáshoz most hozzá tud tenni az a kiállítás, ami gyakorlatilag nekem itt az első munkám volt, ez ennyi évről vissza tekintve, mivel hogy jövőre egyébként már 5. éve, hogy itt dolgozom, szóval így visszatekintve ez büszkeséggel tölt el.
Folytatjuk tovább beszélgetésünket Gyünki Viktória történész muzeológussal. Ha van történelmi párhuzam Magyarország és a skandináv államok között, akkor talán az, hogy ők is, meg mi is nagyjából egy időben voltunk Európa mumusai, mondhatom így.
Hát a kalandozásokról van szó, ugye? Igen. Hát valóban, ugye tengernyi szakirodalma van, és hát gyakorlatilag a filmművészetbe is elég erősen bekerült, még sorozat formájában is, ugye a vikingek, ha lehet ilyen gyűjtőnéven ugye hívni őket, sőt, miért is ne. Valóban engem nagyon érdekel ez a népvándorlás kor, és talán ami viszont még ennél is inkább azok a norvégok, akik megtelepedtek Izlandon. Ugye ez nem az a klasszikus felgyújtjuk Lindisfarnét és egyebek, hanem egyfajta megtelepedés, hiszen Izlandon ugyan azért éltek imittam ott, elsősorban Írországból oda vetődött szerzetesek, de gyakorlatilag egy teljesen új területet kellett bekódítani, úgymond, és ott az életet kialakítani. Erről szólnak ezek az izlandi ságák. Természetesen esik szó arról is, hogy néhány ságahős elmegy különböző királyok vagy jarlok szolgálatába, szegődik, és milyen haditetteket hajt végre. Úgyhogy nyilván az ilyen történeteknek sem vagyunk híján, de ami engem igazán megragadott, az az, ahogy a mindennapi életet leírják ezek az izlandi ságák, hogyan is élhettek az ős gyakorlatilag a 9. századtól kezdve. Ugye azt kell tudni ezekről az izlandi családtörténetekről, ezekről a nemzetségi ságákról, hogy nagyjából a 14. századtól kezdték ezeket lejegyezni, de egy pár száz évvel korábbi eseményekről szólnak, úgyhogy nem feltétlenül tekinthetők ugye egy az egyben a napjaiknak, a saját napjaiknak a leírásáról. Mégis egy olyan forráscsoport, amivel nagyon érdemes foglalkozni, hogyha egy kicsit közelebb akarunk kerülni a középkori mindennapokhoz. Felmerül az, hogy ebben mennyi a fikció és mennyi a tényszerűség. Ez egy roppant érdekes és nagyon-nagyon-nagyon sok vitát kiváltó tudományterület, amivel hát azt kell, hogy mondjam, hogy most már több mint egy évszázada foglalkoznak tudósok. Nem egyszerű kérdés ez, mert vannak olyan szereplők a ságákban, akik valóban éltek, és vannak olyanok, akik fiktív szereplők, akiket valószínűleg különböző drámai fordulatok elérése érdekében írtak bele ezek a szerzők. Nem könnyű ezekkel a forrásokkal foglalkozni.
Kommentálta vagy kifejtette véleményét a vikingekkel foglalkozó egyik történelmi csatorna dokumentumfilmjeivel kapcsolatban. Én azt hittem, hogy jól le fogja húzni őket, de nem.
A filmsorozatot azért nem tudom lehúzni, mert most elárulok egy nagy titkot, sosem láttam. Csak részleteit. Úgyhogy mindig keresem az életemben azt a nem is tudom hány hetet, amikor nekem fogalmam sincs, megmondva szintén olyan szinten nem vagyok tájékozott, hogy hányadik részénél vagy szezonjánál tart ez a sorozat. Én elsősorban a történelmi ismeretterjesztő dokumentumfilmeket szoktam nézni, volt, amiről írtam már kritikát is. Azokat azért szeretem és azért tartom jónak, mert nagyon sok neves szakembert megszólítanak, olyanokat is, akiket én is ugye nemzetközi tanulmányaimnak köszönhetően akár személyesen ismerek, és ezek általában elég igényesen elkészített dokumentumfilmek, amiket én láttam eddig legalábbis. És amit nagyon szeretek, az az, hogy ezek közül nagyon sok régészeti témájú, bemutatják a különböző rendkívül modern régészeti technikákat, amikhez például ugye Norvégiában nagyon sokszor folyamodnak, gondolok itt a lidár technikára, vagy földradarra, és ezáltal, hogy milyen új leletek kerülnek elő, van új még a föld alatt, pedig hát a híres három hajós leletet is, ugye, amelyet Oszlóban meg lehet tekinteni. Hát az elsőt azok közül gyakorlatilag 150 éve találták meg, vagy még annál is előbb. Szóval azért látszik, hogy a régészete nagyon-nagyon régóta foglalkoznak a norvégok, és nagyon eredményesen is, de hogyha vannak ilyen új technológiák, akkor még további eredményeket lehet elérni, és ez számomra roppant izgalmas. Ilyenkor egy kicsit én is el tudom engedni a fantáziámat és élvezni ezeket a dokumentumfilm sorozatokat. ami nekem feltűnt, és egy ilyen kritika, hogy általában a főszereplői ezeknek a sorozatoknak mindig sisak nélkül vannak, ami egy nagyon bárgyú hozzáállás, mert ha valakinek kellett sisak, az a harcba induló viking, és egy vezérnek meg aztán végképp muszáj, hogy védje a fejét. Úgyhogy ez már is egy olyan dolog, amivel nyilvánvalóan nem tudunk egyetérteni történészi szemmel. Ez ugye azért van, hogy a kedves tévénéző még mindig tudja, hogy ja, ott van a főszereplő, akit figyelni kell, mert az ő tettei azok nyilvánvalóan nagyon-nagyon fontosak lesznek a cselekmény szempontjából. Biztos vagyok benne, hogy az ilyen, vagy legalábbis nagyon remélem, hogy az ilyen sorozatok készítői igénybe veszik szakemberek tanácsait, akik leletek alapján ugye rekonstruálják ennek a korszaknak a ruházatát, akár a fegyvereket, védőfelszereléseket, egyebeket. Úgyhogy én bízom abban, hogy amit ott látunk, az elfogadható történelmileg. Mondom, azért nem szeretnék ebben állást foglalni, mert tényleg csak töredékesen tekintettem bele ezekbe a sorozatokba. Viszont ugye nagyon fontos azt is kihangsúlyozni, hogy egy nagyon feltörekvőben lévő műfaj, ez a történelmi újrajátszás, a historical reenactment, ugye, hogy angol nyelven nevezzük, és ennek során hát szakemberek, illetve hát műkedvelő, de a szakirodalmat jól ismerő emberek igyekeznek magukat beleásni ezekbe a leletekbe, és elkészíteni olyan ruházatot, fegyverzetet, védőfelszerelést, ami lehetőleg egy pontos rekonstrukciója annak, amit találtak a sírokban mondjuk régészek, és ezáltal úgy, hogyha ők hordják, akkor ki is lehet próbálni az, hogy az az elképzelés, ahogy elképzelik, ez működhetette, mit kellene ezen változtatni, és a többi, úgyhogy ez is egy nagyon érdekes tudományos megközelítés, ami feltörekvőben van.
Akkor a skandináv országokban is van egy olyan, nem nosztalgia, hanem egy olyan büszkeséggel töltött visszatekintés a vikingekre, mint nekünk mondjuk az ős magyarokra, a honfoglalókra.
Igen, ez ugye egy érdekes kérdés, mert akkor azt gondolnánk, hogy hát ők azt szerették, hogy oda mentek a keresztény templomokba, és akkor megöltek mindenkit, meg mi mindent csináltak. Igazság szerint, ezt megint csak ilyen izlandi szempontból nézném, az izlandiak büszkék arra, hogy ennyi irodalmi forrásuk megmaradt az ő múltjukról. Ki is adják ezeket különböző könyvsorozatokban, tehát lehet ezeket olvasni, modernizálva, ugye, tehát, hogy úgy értem ezt, hogy az izlandi nyelv azért eléggé hasonlatos ahhoz az újészaki nyelvhez, amit mondjuk a középkorban használtak, de azért egy az egyben nem azt mondom, hogy nem fogja megérteni a modern olvasó minden különösebb képzettség nélkül, de azért egyszerűsíteni ezeket lehet, és modernizálni arra az izlandi nyelvre, amit most használnak, mert azért bizonyos szavak használata azért megváltozott az évszázadok során. Megvan egy ilyen érdeklődés, igen, az izlandiakban is, a múlt iránt, a kultúra iránt, és azt gondolom, hogy ez Skandináviára általában igaz. Ugye ott ez az élő történelem nagyon megy a skanzenekben is, tehát hogy beöltöznek úgy a muzeológusok, és olyan életképeket mutatnak be, hogy gyakorlatilag a mindennapjaikat ott meg lehet szemlélni, hogyan készítettek mondjuk kovácsolt tárgyakat, vagy milyen házkörüli munkákat végeztek a nők például. Szóval ez is egy ilyen elég érdekes dolog, amivel én ott kint találkoztam, és nagyon örülök annak, hogy itt Magyarországon is kezd ez gyökeret verni. Szerintem ez egy nagyon jó út arra, hogy egy kicsit fölkeltse az érdeklődését az embereknek az ilyen kutatások iránt, mert ez az interaktív megjelenítése a történelemnek manapság, amikor a gyerekek úgy nőnek föl, hogy a mozgó kép az gyakorlatilag szinte minden percben oda kerül a szemük elé. Talán egy alternatívát nyújt arra, hogy figyeljenek a múzeumi munkára is. Elképzelhetőnek tartom, hogy egy tárlat manapság már talán kevésbé izgalmas egy gyereknek, tehát hogy ahol csak tárgyakat mutatnak be, meg egyebek. Szóval, hogy vannak ilyen törekvések Skandináviában, és most már Magyarországon is, az egy nagyon jó dolog.
A vikingek és a magyarok között, ha már adódik a párhuzam, volt a kapcsolat?
Igen, egy középkori kapcsolatot meg lehet említeni. Gyakorlatilag Géza fejedelem, illetve István király udvarában voltak ilyen varék származású testőrök, katonák, úgyhogy Magyarország területén elszórva, de fellelhetők ilyen viking leletek, vagy hát, hogyha ezt a kort vesszük persze, tehát skandináv leletek, és erről volt is egy remek kiállítás egyébként Debrecenben, ahol összegyűjtöttek egy csomó ilyen leletet, nem csak Magyarországról, hanem környező országokból is.
Kedves hallgatóink, az elhangzott beszélgetésben Gyönki Viktória történészt, a Budafoki Magdolna udvar művészeti galéria és helytörténeti gyűjtemény muzeológusát hallották, és ezzel reggeli beszélgetésünk véget ért. Búcsúzom a zenei szerkesztő Kovács Krisztina és a technikus Péderi Zsolt nevében is. Tikovics Ernőt hallották.
Szeretlek, úgy összecsiszolódva, mintha egyszer már együtt megöregedtünk volna, úgy szeretlek, víz a medret, úgy szeretlek, tűz az ágat, úgy imádlak. Úgy szeretlek.